szintén vértanú lett, temploma van. Róma legelső Pétere és a mostani Péter. Így most közel van lélekben egymáshoz. Én vagyok a főtámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is halt, élni fog. És mindaz, aki úgy él, hogy hisz én bennem, nem hal meg örökké. A János evangélium az antifónája a 113. Zsoltárnak, amikor Izrael kivonult Egyiptomból.
A Duna World nézőitől most elköszönünk, és a Duna 1-es csatornáján pedig folytatjuk a közvetítésünket Ferenc pápa jogső nyugalomra helyezéséről.
Megállt a Salus Populi Románik egy képe előtt, és a gyerekek egybegyűjtötték a fehér rózsákat, amiket a pápa tisztelői, szerettei hoztak, és egy kosárban Máriához hozzák. Ez az a gesztus, amit Ferenc pápa is gyakorolt életében. A szegények, a betegek, a családtagok, a barátok neki hozták ezt a pár szál virágot, és most ő tovább ajándékozza hálából Máriának. Alázatosan kérjük Istent, az irgalmasság atyát, Ferenc pápánkért, aki az Úrban hunyt el. A kamerlengó bíboros Kevin Farrell vezeti a sírba helyezésnek a szertartását, és most könyörgésekkel fordulunk a Teremtőhöz, mielőtt a pápa végső nyughelyére kerülne. Szertartásnak ezen a pontján mi már nem veszünk részt, zárt ajtók mögött zajlik tovább a sírba helyezés, a sír lezárása. A könyörgések végén a celebráns, a kamerlengó bíboros még könyörgést mond, és a szokásos liberát, halotti imát még elvégzik a sír mellett. Egy sajátos egyedi jel van még, amit ehhez a sírba helyezéshez kötődik, az pedig az, hogy mielőtt a márvány fedlapot elhelyeznék, lepecsételik a fa koporsót. A kamerlengó bíboros, a pápai ház prefektúrája, a liturgikus szertartások hivatala és a Santa Maria Maggiore Bazilika káptalanjának pecsétje kerül a koporsóra. Végül a Regina Czöli Húsvéti Mária antifóna eléneklése, elimádkozása után a Santa Maria Maggiore Bazilika káptalanjának jegyzője elkészít egy okiratot, ami rögzíti a megtörtént eltemetés tényét. Ezt felolvassa mindazoknak, akik jelen vannak, és a dokumentum szignálásra kerül. Először a Camerlengo bíboros, majd a pápai ház régense, a pápai szertartásmester, végül pedig a káptalan jegyzője látja a kézjegyével, pecsétjével ezt az okiratot. Ez az a pont, ahol az egyházban megkezdődik a 9 napos gyász, az úgynevezett novemdiális időszaka. Holnap irgalmasság vasárnapján, régi nevén Fehér vasárnapon a Szent Péter Bazilikánál 10 óra 30-kor lesz a második gyászmise, és ez a 9 napos gyászidőszak május 4-ével, húsvét vasárnapjával fog lezárulni. Ebben az időszakban ide-haza Magyarországon mi is igyekszünk, ahogy az ünnepek rendje engedi, a Szent Atyáért gyászmisékkel, megemlékező szentmisékkel fohászkodni, plébániáink, egyházi közösségeink imájával kísérni őt a Teremtő elő.
Holnap vasárnap reggel 7 órától látogathatják a hívek a Santa Maria Maggiore Bazilikában Ferenc pápa sírját. Köszönöm kedves nézőinknek a figyelmet, Rómából közvetítettük Ferenc pápa temetési miséjét és temetési szertartását. Köszönöm vendégeinknek is a szakértő közreműködést, és átadom a stúdiónak a szót, Török Csaba atyától pedig búcsúzom.
Kedves hallgatóink, Ferenc pápa temetési szertartási szentmiséjét közvetítettük Rómából, a Szent Péter térről. A hangot a Duna TV biztosította, és itt hívom fel figyelmüket, hogy ma 18 óra 30 perces kezdettel az Agri Bazilikába kapcsolunk, ahonnan érseki szentmisét közvetítünk. Ha tehetik, imádkozzanak akkor is velünk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa közvetlenségét, a szegények, a menekültek, a periférián élők iránti elkötelezettségét és a béke melletti kiállását hangsúlyozta Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja az egyházfő búcsúztatási szertartásán mondott homíliájában. A vatikáni Szent Péter Bazilika előtti téren tartott szertartást vezető Giovanni Battista Re kiemelte. Ferenc a nép körében élő pápa volt, akinek a szíve nyitva állt mindenki előtt. Spontán volt, informális módon fordult mindenkihez, még az egyháztól távoli emberekhez is. A bíboros azt is mondta, Ferenc pápa mélységesen érzékeny volt a kortárs drámákra. Osztozott globalizációs korunk félelmeiben, szenvedéseiben és reményeiben, és az emberek szívét közvetlenül és azonnal elérni képes üzenetekkel vigasztalt és bátorított. Meggyőződése volt, hogy az egyház otthon mindenki számára, amelynek mindig nyitva állnak az ajtajai, mondta. Emlékeztetett, az elhunyt egyház fő több alkalommal hivatkozott képletesen úgy az egyházra, mint tábori kórházra egy csata után, ahol sok a sebesült. Egy ilyen egyház képes odahajolni minden emberhez, függetlenül a hitvallásuktól és életkörülményeiktől, gyógyítva a sebeiket. Hozzátette, Ferenc pápa számtalan gesztust tett a menekültek és az elvándorlók felé, és folytonosan hangsúlyozta a szegényekért végzett munka fontosságát. Jelentőségteljesnek nevezte, hogy Ferenc pápa első útja a sok ezer ember életet követelő kivándorlás szimbólumának tekinthető Lampedusa szigetére vezetett. 47 apostoli útja közül különösen fontos volt a 2021-es iraki látogatás, amelyet minden kockázat dacára vállalt. szólt arról is, Ferenc pápa szünet nélkül felemelte szavát a háborúk ellen. A háború ugyanis, miként mondta, csak az emberek halálát, a házak, a kórházak és az iskolák pusztulását hozza magával. A háború mindig rosszabb állapotba hagyja hátra a világot, mint amilyenben előtte volt, és ez mindig és mindenki számára fájdalmas és tragikus vereség. Homíliája végén a bíborosi kollégium dékánja arra kérte Ferenc pápát, aki szerette azzal befejezni beszédeit, hogy ne felejtsenek el imádkozni érte, hogy most ő imádkozzon értünk. Ferenc pápa, az égből most te áld meg az egyházat, áld meg Rómát, áld meg az egész világot, ahogyan ezt múlt vasárnap tetted ennek a bazilikának az erkélyéről. Utoljára magadhoz ölelve Isten egész népét, és vele lélekben az emberiséget is, amely őszinte szívvel keresi az igazságot, és ébren tartja a remény lángját. Fogalmazott Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja Ferenc pápa temetési szertartásán mondott homíliájában. Ternyák Csaba egri érsek ma 18 óra 30 perckor koncelebrációs szentmisét mutat be az Egri Bazilikában Ferenc pápa lelki üdvéért. A szentmisét a Szent István Rádió közvetíti. Végül az időjárásról. A Dunántúlon felhősebb idő várható, és ott még előfordulhat esőzápor, de egyre kevesebb helyen. Keleten ezzel szemben napos idő valószínű, legfeljebb elvétve eshet. Az ország keleti felén több helyen lesz erős az északi szél, néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 15 és 23 fok között valószínű. Késő estére 9 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Végső nyugalomra helyezték Ferenc pápát. A gyászszertartás délelőtt 10 órakor kezdődött a vatikáni Szent Péter Bazilika előtti téren. A húsvét hétfőn 88 éves korában elhunyt egyházfő gyászszertartását a római pápa temetési szertartás rendjében meghatározott módon végezték. A szertartás Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja vezette. Szent beszédében Ferenc pápa pápaságát foglalta össze. Most részletet hallanak a homíliából. A tolmács dr. Török Csaba atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia TV referense.
Ferenc pápa mindig az irgalmasság evangéliumát helyezte a középpontba, ismételten kiemelve, hogy Isten nem fárad bele a megbocsátásba. Ő mindig megbocsát, bármilyen körülmények között legyen is az, aki a bocsánatát kéri, és visszatér a helyes útra. Határozottan kívánta az irgalmasság rendkívüli szentévét rávilágítva, hogy az evangélium szíve az irgalmasság. Az evangélium irgalmassága és öröme Ferenc pápa két kulcsszava.
In contrasto con quello che ha definito la cultura dello scarto,
a leselejtezés, a szemetes kosár kultúrájával szemben a találkozás és a szolidaritás kultúrájáról beszélt.
Il tema poi della fraternità ha attraversato tutto il
a testvériség témája vibráló tónusokkal járta át egész pápaságát. Fratelli Tutti kezdetű enciklikájában arra törekedett, hogy újraélessze a testvériségre való világszintű törekvést, mivel mindannyian ugyanannak az atyának vagyunk a gyermekei, aki a mennyekben van. Gyakran erőteljesen emlékeztetett rá, hogy mindannyian ugyanahoz az emberi családhoz tartozunk. és hogy senki sem mentheti meg magát egyedül.
Durante il viaggio
nei 2019-ben az Egyesült Arab Emirátusokba tett útja során Ferenc pápa aláírt egy dokumentumot az Emberi Testvériség a világbékért és a közös együttélésért címmel, fölhívva a figyelmet az Isten közös atyaságára. Az egész világ férfiaihoz és nőihez fordulva, Laudato Si kezdetű enciklikájával felhívta a figyelmet a közös otthonunkkal szembeni kötelezettségeinkre és felelősségünkre.
A szertartásrendet Ferenc pápa egyszerűsítette, így a korábban szokásos három koporsó helyett egyetlen cinkkel bélelt fakoporsóban temették el az egyházfőt. Ferenc pápa koporsóját péntek este zárták le, nem nyilvános szertartás keretében. Egy átalakított üvegfalú pápa mobilban vitték át Ferenc pápát a vatikáni Szent Péter térről a Santa Maria Maggiore bazilikába, így a menet útvonala mentén álló gyászolók is látták a megboldogult egyházfő koporsóját, jelentették olasz hírportálok. Ferenc pápa egy olyan járműben teszi meg utolsó útját, amelyet életében is használt, például külföldi látogatásai alkalmával, emelték ki. A gyászmenet 6 kilométert tett meg a Santa Maria Maggiore bazilikáig, ahol végső nyughelyére helyezték. A Szentszéki Sajtóközpont közlése szerint Ferenc pápa síremléke a Santa Maria Maggiore bazilika baloldali mellékhajójában van. A síremlék Ligúriából származó márványból készült. A sírkövön csak a Franciscus felirat olvasható, a fülke falán pedig mellkeresztjének reprodukciója látható. Ferenc pápa búcsúztatására több mint 200 ezer embert vártak. A szertartáson 160 ország delegációja vett részt, amelynek összesen 12 uralkodó, 52 államfő és 12 miniszterelnök volt a tagja. 4 millióan rótták le kegyeletüket Ferenc pápa előtt, közölte a Szentszéki Sajtóközpont április 25-én 19 óra 12 perckor a végleges adatokat. Április 23-án szerdán délelőtt 11 órától péntek 19 óráig mintegy 250 ezer ember érkezett a Szent Péter bazilikába, hogy lerúja tiszteletét Ferenc pápánál, írta a Szentszéki Sajtóközpont. Mindez azt jelenti, hogy pénteken délóta eltelt időszakban mintegy 100 ezer ember járult az elhunyt szentatya koporsójához, hogy lerúja tiszteletét. Ferenc pápa koporsóját zárt körű szertartás keretében zárták le péntek este. Tegnap este 9 órakor imádkozták a rózsafüzért a hívek a Santa Maria Maggiore bazilika előtti téren. A magyar kormány mély megrendüléssel értesült őszentsége Ferenc pápa haláláról. Az egyházfő személyisége, lelki-szellemi öröksége és világra gyakorolt hatása kiemelkedő, ezért a kormány a nemzeti együttérzés és tisztelet kifejezéseként nemzeti gyásznapot rendelt el a temetésének napjára, azaz mára. A nemzeti gyásznap során a nemzeti lobogót félárbócra engedik, az állami és önkormányzati intézményekre, valamint középületekre pedig fekete zászlót kell kitenni. A kormány arra kéri a magyar embereket, hogy méltósággal, csendes főhajtással emlékezzenek meg Ferenc pápa életéről és szolgálatáról. Megdöbbentőnek nevezte a Szent Péter bazilikánál harmadik napja tömött sorokban álló tömeget Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki a temetési szertartás főbb mozzanatairól is nyilatkozott a táviratirodának a Vatikánban pénteken. Veres András emlékeztetett, hogy az emberek folyamatosan sorban állnak, hogy Ferenc pápa a bazilika főoltáránál elhelyezett koporsójánál lerúlják kegyeletüket. Megdöbbentő a tömeg látványa, órákat állnak sorba egy búcsú tekintésért, mondta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. a püspök első útja Rómába érkezése után a Szent Péter Bazilikába vezetett, ahol, mint kiemelte, gyerekes családokat, fogyatékkal élőket és nagyon sok fiatalt látott. Veres András úgy vélte, véletlen egybeesés, hogy Ferenc pápa temetési szertartása napjaiban eredetileg a tinédzserek jubileumi találkozója zajlott volna. De ha a sorban álló fiatalok nem lelki indítatásból várakoznának órákat, akkor mással töltenék az idejüket. Rámutatott, a Ferenc pápát most övező embertömeg annak bizonyítéka, hogy az egyház fő mindenkihez szólt, fiatalokhoz és idősekhez. Kerekesszékben ülve is a fogyatékkal élőket kereste, tette hozzá. Veres András emlékeztetett, hogy Ferenc pápa 2023 áprilisi magyarországi látogatása során a budapesti Szent István Bazilikában, miközben kerekesszékben haladt az oltár felé, megállt, a szintén kerekesszékben érkezett Kardos Mihály atyánál, és megcsókolta a kezét. Ferenc pápa a béke embere volt, szelíd és rendíthetetlenül bátor, és ez nekünk, magyaroknak különösen fontos volt, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor kiemelte, háborús időkben a legnagyobb örökség, amit a harcoló felek, az egész európai nyugati, sőt emberi civilizáció kaphat, az maga a béke. Ferenc pápa a béke embere volt. Ez egyrészt azt jelenti, hogy szelíd ember volt, másrészt azt, hogy rendíthetetlenül bátor, fogalmazott. Kormányfő kifejtette. A béke mellett kiállni ugyanis az elmúlt 3 évben egyet jelentett a napi megtámadással, megbélyegzéssel és megkurcolással. És a Szentatyát is folyamatosan tűz alatt tartotta a háborúpárti propaganda hálózat, és próbálta rávenni, hogy adja föl a békepárti álláspontját, de nem tette. Nekünk, magyaroknak ez különösen fontos volt, mert az elmúlt 3 évben Donald Trump győzelméig az egész nyugati világban csak ketten álltunk ki folyamatosan a béke mellett, Magyarország és a Vatikán, mondta Orbán Viktor. Hozzátette, ha egyedül vagy, mégpedig az Európai Tanácsban mi mindig egyedül voltunk, akkor minden barátságnak és támogatásnak megnő a jelentősége. Így Ferenc pápája is, aki folyamatosan fölhívta Magyarországot arra, hogy bátran álljon ki a békéért, sőt, az ő támogatása természet feletti súlyt adott az igazságnak, a békének, vagyis annak az ügynek, amit mi magyarok is képviseltünk, mutatott rá a miniszterelnök. Ferenc pápa halála és temetése miatt nem tartják meg az eredetileg kitűzött napon, azaz ma, Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási szertartásának ünneplését. Most az egyházunk miközben megköszöni az ő személyét és az általa kapott ajándékokat, gyászol. Ezért és az ilyenkor érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően nincs mód arra, hogy a pápa személyéhez kötődő liturgikus eseményeket meg tudjuk ünnepelni. Így Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási szertartásának ünneplésére sem kerülhet sor az előre kiadott időpontban, azaz ma. Ezt egy későbbi időpontra halasztjuk el, olvasható a Veszprémier Sekség honlapján. Az irgalmasság vasárnapján Sátoraljaújhelyen a Szent István király római katolikus főplébánia templomban április 27-én 13 óra 30 perckor kezdődik az isteni irgalmasság ünnepének rendezvénye, a Sátoraljaújhelyi főplébánia és a hegyközi karizmatikus megújulás közös szervezésében. Rózsafüzér majd dicsőítés lesz. 15 órakor az irgalmasság imái után tanítás, szentségimádás és 18 órától ünnepi szentmise szerepel a programban. A szentmisét bemutatja Balogh Gyula atya, Gyöngyös felsővárosi plébános. A tanítást Varró István, az Elizeus szolgálócsoport vezetője tartja. Mindenkit szeretettel várnak. Szent Peregrin, a daganatos betegek védőszentje ünnepnapja alkalmából gyógyító imaestet tartanak Füzérradványban, a római katolikus templomban május 4-én vasárnap. 16 órától rózsafüzért imádkoznak, ami alatt gyóntatás lesz. 16 óra 30 perckor kezdődik a dicsőítés, majd 16 óra 45 perctől szentségimádás lesz. 18 órától a Szent Misét a betegekért Szabó József Miskolc diósgyőri plébános atya mutatja be. A Szent Mise után egyéni áldás lesz Szent Peregrin erekjéjével. a mezőkövesdi Szent László plébánián működő Effáta karizmatikus közösség szervezésében ismét immár 6. alkalommal megrendezik a gyalogos rózsafüzér zarándoklatot a város körül május 24-én szombaton. Csatlakozva a 2025-ös reményzarándokai szent év eseményeihez, idei jelmondatuk, legyünk mi is a reményzarándokai. Keresztényként hitünkről kívánunk tanúságot tenni, hogy kilépve a templomok falai közül elvigyük a feltámadt Krisztus örömhírét és Krisztusban felfénylő reményt az emberek közé. Elindult a regisztráció az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatra. Az online jelentkezést a program Facebook oldalán is megtalálják az érdeklődők. Az esemény július 10-e és 13-a között lesz. A hagyományoknak megfelelően színes és változatos programkínálattal, lelki feltöltődéssel. Önkéntesek jelentkezését is várják. 2025-ben is indít kántor alapszakot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az Egri Hittudományi Főiskola. A jelentkezés határideje május 20-a. A képzés célja olyan kántorok szakmai képzése, akik a kántori szolgálat ellátása mellett képesek az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében. Felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, valamint az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú plébániai csoportokkal való foglalkozásra. A 2025. szeptemberében induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével május 20-áig lehet jelentkezni. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja!
Reklám. 17. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember, Ferenc pápa külön száma. A tartalomból. A népek pápája volt. Erdő Péter bíboros prímás részvédtávirata Ferenc pápa halálára. A remény embere. Veres András győri megyéspüspök az MKPK elnökének írása. A Szent Atya, aki Radnótit idézte. Az Úr ma és örökké él. Ferenc pápa Urbi et Orbi üzenete. Keresse az új ember külön számát a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezik ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét.
Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
Evangélium Szent Márk könyvéből. Miután húsvét vasárnap reggel Jézus feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből annak idején 7 ördögöt űzött ki. Magdolna elment és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. Amikor a tanítványok meghallották, hogy Jézus él és hogy Magdolna látta őt, nem hitték el neki. Ezután Jézus más alakban megjelent 2 tanítványnak útközben, amikor vidékre mentek. Ezek visszatértek és közölték a hírt a többiekkel, de ők nekik sem hittek. Végül megjelent Jézus a 11 apostolnak, amikor éppen asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt feltámadása után. Azután így szólt hozzájuk: menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk. A jeruzsálemi főtanács, amelynek sikerült elérnie Jézus fizikai megsemmisítését, most még tovább megy. Szellemileg is el akarja pusztítani. Ehhez azonban már kevésnek bizonyulnak eszközei, a fenyegetés, a fenyítés, a gyilkosság. A főpapoknak csalódniuk kell, ha azt hiszik, el tudják felettetni, el tudják folytani azt a szeretetet, melyet az emberiség az Isten emberben megtapasztalt, azt az önmagát igazoló, fönséges, tiszta világot, amelyet az evangéliumban megismert, és azt a jövőt, amelyet Jézus feltámadásában megpillantott. Legyen bármilyen erős az emberi hatalom, legyen képes bármilyen félelmetes dologra, mégis eleve kudarcra van ítélve, mert tehetetlen a feltámadás erejével szemben. A keresztény üldözések Nérótól kezdve a fasiszta és kommunista diktatúrák egyházellenes törekvéséig mind a krisztusi hit megerősödését és a kereszténység megújulását eredményezték. Ahol erőszakkal akarják elfelettetni Jézus Krisztus nevét, ott ragyog fel csak igazán, mert az üldöztetés idején valóban a lényegre figyelünk. Jézus nevére, vagyis az ő személyére, s minden másnak csak annyiban tulajdonítunk jelentőséget, amennyiben vele összefügg. Ilyenkor nem saját ügyességünkbe, módszereinkbe, intézményeinkbe vetjük bizalmunkat, hanem egyedül Jézus Krisztusba. Akkor hát kívánjuk magunknak az üldöztetést. Ne örüljünk annak, hogy szabadon, nyíltan vállalhatjuk hitünket, templomba járhatunk, a keresztény értékrend szerint élhetünk és nevelhetjük gyermekeinket, az egyházi óvodákban, iskolákban, egyetemeken. Nem erről van szó. A kereszténység minősége nem politikai rezsimek függvénye, hanem a belső hozzáállásé. Belülről kell megindítanunk most önmagunk ellen egyfajta üldözést. Kemény önmegtagadásnak alávetnünk vágyainkat, érzéseinket, hajlamainkat, lemondanunk hatalomról, gazdagságról, kényelemről. Akár vallásszabadságban érünk, akár üldözésben van részünk, kereszténységünk annyiban krisztusi, amennyiben a vele való személyes kapcsolat élteti. Ez pedig lehetetlen anélkül, hogy kiki le ne mondana még saját magáról is érette. Csak ez az a kereszténység, amelyen nem vesznek erőt földi hatalmak, de még a pokol kapui sem.
A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka. Kežánov pravý deň týždňa vstal Ježiš z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal 7 zlých duchov. Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali, a teraz boli smutní a plakali. Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili. Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek. Aj oni to išli zvestovať ostatným, ale ani im neuverili. Napokon sa zjavil samým jedenáctim, keď sedeli pri stole a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. A povedal im, choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkým stvoreniu. Počuli sme slovo Pánovo.
Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovári nyelven hallják.
Kana oprezsangagyolas tehára peokurkesko anglónogyes, szikadasz peanglai Mária Magdolna, andakas eftabeng trádaszávri. Kadigélasz, taj ávrivorbiszárdasz lesz kukolenge, kon lasaszaszle, taj brigasz leszaszle, taj rúte. Kanak sunde kajtrail csipatya szárdele. Palakado szikadaszpe káver dújenge, ande káver formapodrom, kanak pogav géle. Vikadan géle taj vorbi szárde le majbutenge, ke csillenge csipatya szárd. Palune le desu dújeszke szikadaszpe kájom messzája, taj vorbi szárdasz len palalengo dilimo, taj palalengo nasuli ilo andakodi, kaj le kávrenge csipatya szárde kanak zsangagyolasz. Taj pendasz le zsantar, taj vorbi száren le evangéliumos, szakoneszke kon trail pophúv.
Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
Evangélium nach Markus. Als Jesus am frühen Morgen des ersten Wochentags auferstanden war, erschien er zuerst Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging und berichtete es denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun klagten und weinten. Als sie hörten, er lebe und sei von ihr gesehen worden, glaubten sie es nicht. Darauf erschien er in einer anderen Gestalt zweien von ihnen, als sie unterwegs waren und aufs Land gehen wollten. Auch sie gingen und berichteten es den anderen, und auch ihnen glaubte man nicht. Später erschien Jesus auch den elf, als sie bei Tisch waren. Er tadelte ihren Unglauben und ihre Verstocktheit, weil sie denen nicht glaubten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Wort des lebendigen Gottes.
Szentek, szent életű emberek.
Kottolengó Szent József, pap, rendalapító. Kieriben halt meg 1842. április 30-án, élt 56 évet. Egy kis olasz városkában, Brában született 1786. május 3-án. 12-en voltak testvérek, ő volt az első szülött abban a vallásos családban, ahol a gyermekeket istenáldásnak tekintették és elfogadták. Ebben a nagy családban rajta kívül még két fiú lett pap. A mindennapi kenyérkereset mellett náluk az Isten szeretet, valamint a szegényeket és a betegeket szolgáló szeretet volt a legfontosabb. Gyermekkorában még érződik a francia forradalom mindent fölforgató és istentelen szele Felső Itáliában is. Ezért 3 éven keresztül otthonról járt iskolába, és végezte a filozófiát, valamint a teológia első évét. 1805-ben aztán Asztiban újra nyílik a szeminárium, és itt fejezte be tanulmányait. 1811-ben pappá szentelték Torinóban. Káplán lett saját szülővároskájában, majd Corneliano Dalbában helyettes plébános. Az volt mindig a szíve vágya, hogy falusi pap lehessen, Istennek azonban más terve volt vele. arra választotta, hogy a nagyvárosi szegények apostola legyen, és ezzel megmutassa, hogy a szociális kérdéseknek is van megoldása, és ez a megoldás az irgalmas szeretet. Beiratkozott a Torinói Egyetem teológiai karára, és 1816-ban doktorált. Főpásztora torinói kanonokká nevezte ki a Corpus Domini templomban. Itt volt 9 évig, prédikált, gyóntatott, misézett, imádkozott. Ami ideje maradt, azt a szegények gondozására fordította. Példaképe Páli Szent Vince volt. 1827-ben egy leoni család utazott Torinóba, az asszony szülés előtt állott. Férje és a 3 gyermek sehol sem kaptak szállást. Végül is a város menhelyén húzták meg magukat. Az édesanya már haldoklott. Józsefet hívták hozzá. A kezei között halt meg. Ebben az órában ismerte fel, hogy Isten az egészen elhagyatottak testi-lelki támaszának rendelte őt. Visszatérve meghúzatta a templom harangjait, imádkozni kezdte a Lorettói litániát, és megköszönte a szűzanyának azt, hogy közölte vele, nyisson otthont a magukra hagyott szegény betegeknek. Azonnal ki is bérelte a templommal szemben lévő ház 2 szobáját, és az isteni gondviselésben bízva megkezdte apostoli munkáját. Evangéliumot hirdetett, miközben az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit végezte. Egy fiatal özvegyasszony, Maria Nasa Pullini, a munkatársa lett, s kezdte felkészíteni a betegápolásra jelentkező leányokat. A 2 szoba szűknek bizonyult, lassanként a többit is bérbe kellett venni. A szomszédok megdöbbentek, ellene fordultak, és 1832. április 27-én a kolera járványra való hivatkozással a házat bezáratták. József nem esett kétségbe, hanem így szólt: felénk az a szokás, hogy a káposztapalántát átültetik, hogy jó nagyra nőjön. És átköltözött Torino nyomornegyedébe, ahol 20 évvel később Don Bosco is otthon talált a fiaival. Még aznap a költözéskor fölvett a kocsijára egy rákbeteget. A bérelt házra ezt írta: a gondviselés kis háza, és Páli Szent Vince oltalmába ajánlotta. A jelentkezők egyre többen jöttek, súlyos betegek, süket némák, tehetetlen öregek, nyomorékok, idegbetegek. Mindenkit fogadott. Munkatársait a szolgálatukra nevelte, és maga is köztük tartózkodott a legtöbbet. Azután egymás után nyitotta a házait az árvák, a rossz útra tévedt leányok, az utcagyermekek számára. Soha senkit nem utasított el. Mindig üres volt a zsebe. Egyetlen bizodalma a gondviselés volt, amely a legcsodálatosabban igazolta és segítette. Gyóntatója így beszélt róla: Cottolengónak, egymagának nagyobb a hite, mint egész Torinónak együttvéve. Munkatársait arra tanította, hogy ne aggodalmaskodjanak, hanem imádkozzanak és dolgozzanak. Ha megtesszük Isten akaratát, sohasem hagy el. Hallgassuk az ő szavait. Ha visszatartunk valamit, a gondviselés nem küld semmit, mert ő tudja, hogy még van tartalékunk. Ki kell osztanunk, amink van, és nem kell a holnapi napra gondolnunk. A gondviselés még sohasem juttatott csődbe minket, és Istennek nem nehezebb 5000-et táplálni 500-nál. Ha hiányt szenvedünk, az bizalmunk hiányának kell tulajdonítanunk. A gondviselésnek ugyanis az a törvénye, hogy átlagos bizalomra a megszokott módon. A rendkívüli bizalomra viszont rendkívüli módon válaszol. Cottolengo József szavait hallottuk. A mai kabzsi istenellenes világban valóban kiózanító az ő tanítása mindannyiunknak. Mit is jelent az isteni gondviselés? Bíznunk kell benne. 10 év alatt a kisház majdnem fél városnyira növekedett. A semmiből tartotta fenn. Közben egymás után alapította a szerzetesi kongregációkat férfiak és nők számára. A betegápolók, tanítók és nevelők mellett gondja volt az örökimádó apácákra is, akik kiesdekelték Isten segítségét munkájára. Ők jelentették a kegyelmi hátvédet, ami minden apostoli munkánál nagyon, de nagyon fontos. Kottolengó József halála előtt hazament Kieribe, az öccséhez, hogy családjától, értve adta betegeket, szegényeket, az otthonában lévőket, hogy családjától távol halhasson meg. A búcsúzáskor az egyik kedves nővér így zokogott fel. Atya, mi lesz velünk? József így válaszolt. Légy nyugodt, ha mennyországban leszek, ahol mindent megtehetünk, többet fogok segíteni nektek, mint amikor köztetek voltam. Belekapaszkodom a szűzanyag köpenyébe, és szememet nem fordítom el rólatok. De el ne feledjétek, amit én, szegény ember mondtam nektek. Biztosan nagyon szívükbe véste azt, hogy rendületlenül bízzanak mindig, minden körülmények között, az isteni gondviselésben. Halála előtt ezek voltak utolsó szavai. Örvendeztem, amikor azt mondották nekem, hogy az úrházába megyünk. 1842. április 30-án halt meg. 1917-ben boldoggá, 1934-ben szentjavatták. Nekünk is üzeni, Kottolengó, Szent József, hogy rendületlenül bízzunk az isteni gondviselésben.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Időben.
A mai napon, április 26-án az Ervinek ünneplik nevük napját. Az Ervin germán eredetű férfi név, jelentése hadsereg és barát. A név első eleme több germán szóból is származhat, így más jelentéssel is bírhat a nevük első fele legalábbis, olyannal például, mint becsület, örökség vagy vatkan. Az Ervin női párja az Ervina. Az 1990-es években igen ritka volt ez a név, és a 2000-es években sem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között. Mégis, ha ismerőseik vagy rokonaik körében akad Ervin vagy Ervina, el ne felejtsék őt vagy őket a mai napon felköszönteni. Isten éltesse a nevek viselőit sokáig.
Kalendárium.
És most alapozzuk fel április 26-ai kalendáriumos könyvünket. A mai napon született 1905-ben Budapesten, azon belül Erzsébetvárosban Keleti Márton filmrendező. Budapesten született zsidó családban, pályája kezdetén színházi rendezőként dolgozott, és elsősorban a zenés műfaj vonzotta. A 30-as években kezdett filmezni. Első önálló filmje a Torockói menyasszony volt, és ezt követte néhány népszerű vígjáték. Származása miatt a II. Világháború alatt nem dolgozhatott, a háború után viszont ő forgatta az egyik első magyar filmet a Tanítónő címmel. A filmgyártás államosítása nagy lehetőségeket nyitott meg számára. Ettől kezdve felváltva rendezett nagy sikerű vígjátékokat, mint a Mágnás Miska, és komolyabb témájú műveket, mint például a Besztelce ostroma vagy a Különös házasság. 50-től a Színház és Filmművészeti Főiskola filmtanszakát vezette. 65-ben készült talán legismertebb filmje, a Tizedes meg a többiek, amely bekerült a 45 utáni 12 legjobbnak ítélt film közé. Nagy sikert és nemzetközi elismerést hozott számára a Butaságom története című végjátéka. Jelentős műve a Liszt Ferenc életéről készült Szerelmi álmok című filmje is. És a mai napon hunyt el 1824-ben Pesten Csekonics József tábornok, a magyar lótenyésztés történetének nagy alakja. Tanulmányait a kőszegi gimnáziumban, majd a bécsi Löwenburg féle konviktusban végezte. Az Ürményi Ménes telepen tanulmányozta a lótenyésztést. Parancsnoka a pótléklovak állományához rendelte, ahol folytatta tanulmányait és tervet készített a hazai lótenyésztés előmozdítására. A terveket benyújtotta II. Józsefnek, aki Csekonics javaslatára megalapította 1784-ben a mezőhegyesi császári és királyi ménest. Itt Csekonicsot lótartalék parancsnokká nevezte ki. 1789-ben II. József magyar király megbízásából 450 000 aranyforintért megvette a Banához tartozó Bábolna pusztát. A mezőhegyesi Ménes Institútum főinspektorának itt fő célkitűzése a hazai lóállomány javítása és nemesítése volt. Ellenezte a drága és alkalmatlan külföldi lovak vásárlását. Magyarországi körútja eredményeként a hadseregben már bevált csontos, erős kancákat telepített mezőhegyesre, és azonosítási számmal látta el őket. Ettől kezdve minden ló eredete ismert volt, ami nagy előrelépést jelentett az átgondolt lótenyésztés érdekében. És szintén a mai napon hunyt el, és szintén Pesten, de 1827-ben Bihari János cigányprímás, a verbunkos stílus legnagyobb képviselője. 1801-ben ment Pestre, ahol megalakította híressé vált zenekarát. Nyugtalan vándor életet élt, elsősorban előkelő nagyúri köröknek játszott, muzsikált Jekatyerina Pavlovna orosz nagyhercegnő, Ferenc császár, Albrecht herceg és a Cambridge-i herceg előtt, sőt Pozsonyban Karolina Augusta királyné koronázásakor is. Beethoven szintén meghallgatta játékát, és egyik dallamát fel is használta az István király nyitányában. Liszt Ferenc nagy elismeréssel írt róla. Kortársai, mint Kisfaludi Sándor, Berzsenyi és Széchenyi is sokra becsülték virtuóz hegedűjátékát. Nem bizonyított feltevés szerint ő a szerzője a Rákóczi nótának és a Rákóczi indulónak. Ösztönös tehetség volt, a hangjegyíráshoz nem értett. Kb. 80 fennmaradt verbunkos stílusú művét nála tanultabb kortársai jegyezték le. 1824-ben eltörte a bal karját, és ez véget vetett virtuóz pályájának. Bihari János öregkorára 1827-ben bekövetkezett haláláig magára hagyatva élt. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.